Ma reggel ugye folytatjuk a Máté evangélium sorozatban vagyunk, tehát Máté 16-ot fogunk megnézni, a 13. verstől a 28. verset, tehát összesen 15 verset fogunk megnézni, amikor Jézus beszél a tanítványokkal. És Máté leírta ezt a bennfentes beszélgetést, egy nagyon intim beszélgetés Jézus és a tanítványok között, és mi ilyen betekintést kapunk erről a beszélgetésre. És ebben a beszélgetésben több ilyen meghökkennő mondatok vannak, amis amikor ezeket eredetileg elhangoztak, biztos, hogy a tanítványok nagyon ledöbbentek. Az is biztos, hogy nem is értették, hogy miről van itt szó. De mi ezeket már ismerjük, ezek már ismerős mondatok, és valahogy elveszítik azt az eredeti sokkot, amikor ők hallották ezeket, hogy most mi van itt? Most mi van? És ma reggel próbáljunk meghallgatni ezek a verseket, fogom kérni Tündit, hogy jöjjön fel, és olvassa el nekünk, de próbáljunk beilleszkedni magunkat ebben a párbeszédben, ebben a belső, bennfentes beszélgetésben, amit Jézus tart a tanítványokkal, és mi is próbáljunk úgy hallani, hogy először hallunk ezeket. Most miről van itt szó? A tanítványok hogy értették ezt meg? Jézus mit akar mondani nekünk? Tehát nézzük meg, Máté 16, 13-tól 28.
Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak. Némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük, hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt mondta neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Akkor megparancsolta tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus. Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor félrevonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled! Ő pedig megfordulva ezt mondta Péternek. Távozz tőlem, Sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az ember fia az ő atyának dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Bizony mondom nektek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országában.
Köszönöm. Menjünk az Úr elé, imádkozunk, kérjünk, hogy ő szóljon hozzánk az ő igéjén keresztül. Mennyi atyán, köszönjük ezt a reggelt. Köszönjük, hogy összegyűjtettél a te népedet, hogy együtt lehetünk a te trónod elé. és hiszünk abban, hogy neked dolgod van ma reggel, de szeretnél szólni hozzánk, de ígéren keresztül. És köszönjük azt a párbeszédet, amit elhangzott 2000 év ezelőtt, és ott le van írva nekünk, hogy mi tudjunk ezzel foglalkozni. És Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérek, hogy de szólj hozzánk. Engedj, hogy mi megértsük, hogy miről van itt szó. Hogy amit ott elmondtad a tanítványoknak, amiről ott megbeszéltétek, nagyon kérek, hogy engedj, hogy mi ezt tudjunk saját magunknak feldolgozni most a mi szívünkben. Hogy lássunk téged, hogy te vagy ennek a világnak a csodálatos megváltó, de vagy az egyetlen megváltó ennek a világnak. Én nagyon kérlek, hogy szólj hozzánk, szólj el a mi szívünkhez. Nagyon kérlek, hogy segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindazt, amit megmutattál nekem, amire rám bíztál. Nem akarok semmi többet, semmi kevesebbet mondani. Engedj, hogy ezek el tudjanak hangozni. Látod, hogy mi elég dolog van itt, hogy mindenki tudjon megbotránkozni tőle. Úr Jézus, kérlek, hogy tudjunk ezeket feldolgozni, és elsajátítani, elmélyülni benned, és közelebb kerülni hozzád. Kérünk így, szóljál a mi szívünkhez Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, ma reggel 4 kérdést szeretnék föltenni a textusnak. 4 kérdés. Kicsoda Jézus Krisztus? Mit fog ő csinálni? Hogy fogja ezt csinálni, és ő mit vár tőlünk? Mi a Jézusnak az elvárása személyesen szerint nekünk? Jó, de nézzük meg az első kérdés. Kicsoda Jézus Krisztus? A beszélgetés Jézus és a tanítványai között ott kezdődik, amikor Jézus ugye megkérdezi tőlük, hogy 13. versben ott Szeszerei Filippi vidéken vannak, és megkérdezi tőlük, hogy kinek mondják az emberek az ember fiát. Tehát mit mondanak az emberek rólam? Ott Szeszerei Filippiben az emberek mit gondolnak rólam, de Jézus hogy mondja ezt rólam? Hogy mit mondanak az ember fiáról? Az ember fia titulus Jézus használja ezt magáról, és ez volt az ő kedvenc titulus, úgy beszélni magáról, hogy ő az ember fia. És az mit jelent az ember fia? Az ember fia lehet egy ember formában, és Isten fia, tehát Isten is. És az Jézus az emberekre bízta, hogy ők mit gondoljanak róla, amikor ezt a fogalmat használja. Két értelme van ennek a fogalomnak. És így is olvasunk itt az Ószövetségben. Az ember fia fogalom megjelenik a 8. Zsoltárban, és ha lenne sok időnk, akkor elővennék a 8. Zsoltárt. Nagyon érdekes, mert Krisztus ezt később idézi, azt mondja, ez rólam szól, de a 8. Zsoltárban ott használja az ember fia, mint aki az Isten alkotta az Isten képmására. És az Isten rábízta az emberekre, hogy uralkodjanak a világ fölött. Tehát ott inkább egy emberre, vagy az emberiségre vonatkozik ez a kifejezés, az ember fia. Sok helyen olvasunk az ember fiáról, Dániel 7 például, Dániel 7, 13. és 14. versben, ezt szeretném, hogy felolvasom nektek, hogy Jézus ezt magára érti. Dániel 7, 13, 14. Látom az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőin, aki ember fiához hasonló volt, az öreg korú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma, az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Tehát Jézus így érti magát, így gondolkozik magáról, hogy ő az ember fia, akiről olvasunk az Ószövetségben. Tehát Jézus kíváncsi arra, hogy az emberek ott azon a környéken, ami nagyon messze van Jeruzsálemtől, hogy ők mit gondolnak róla. És a 11. versben, a következő versben a tanítványok beszámolnak erről, hogy mi az, amit ők hallották az emberektől. Ők így válaszoltak, hát némelyek keresztelő Jánosnak, vagy mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. És itt nincsenek meglepetések. Ugye az emberek nagyjából azt gondolták Jézus Krisztusról, hogy ő egy proféta. És végül is az Ószövetségben olvassunk erről, ugye az utolsó vers az Ószövetségben, hogy Isten majd küldi Illést. És azért is mondják, hogy várták, hogy Illés újra jöjjön. És azt is tudják, hogy Mózes is beszélt, 5. Mózes 18-15, ez egy nagyon híres vers, hogy jönni fog valaki, Mózes mondja, hogy aki hasonlít rám, aki egy nagyon nagy proféta lesz, és ő rá hallgassatok. És ez a zsidók várták egy nagy proféta, mint Jeremiás. Tehát várták, hogy valaki jöjjön és tanítson nekünk, beszéljen az Istenről nekünk. Ha ma megkérdeznék az embereket, akkor szerintem hasonlót mondanának Jézus Krisztusról. Hát Jézus egy nagyon, nagyon fontos tanító volt, nagyon sok jó, bölcs dolgokat mondott. Tehát úgy, ahogy Mohamed volt Allahnak a fő nagy proféta, Jézus Krisztus, ő is, hát az Ószövetség Istennek a nagy fő proféta. Fontos dolgokat tanított. Ő egy elkölcsi példakép volt számunkra. Nagyon bölcs volt. És ebben a posztmodern világban, amiben élünk, nagyon sokan így gondolkoznak Jézus Krisztusról. Maximális tisztelettel beszélnek Jézus Krisztusról. A keleti vallások nagyon-nagyon népszerűek. És a mai emberek nem visszautasítják Jézus Krisztus, hanem magasztalják. Hát ő nagyon ilyen felvilágosodott spirituális embernek tekinti, olyan, mint Buddha. Jézus elhitte magáról, hogy ő az Isten fia, úgy, ahogy nekünk is el kellene végre elhinni magunkról, hogy mi is Isten fiaik vagyunk. Tehát valahogy Jézus, mintha ő előre volt nálunk, és nekünk kell követni az ő lépését, és nekünk ezt el kellene hinni ezt magáról. Most, amire én most mondok, én igazából nagyjából idézek valakit, akivel beszéltem egy pár hét ezelőtt, hogy ő hogyan gondolkodott Jézus Krisztusról. És ez egy ilyen nagyon spirituális személy volt, és tényleg úgy tekintett Jézusra, mint egy bölcs tanító, egy ilyen vallásos proféta, egy spirituális mester, vagy egy magas szintű guru. De valójában kicsoda Jézus Krisztus? Jézusnak igazán az volt fontos számára, hogy a tanítványok mit mondtak róla, a tanítványok mit gondoltak róla, és a következő versben, ugye Jézus fölteszi ezt, igazából nem érdekel, hogy a tömegek mit mondanak rólam, hanem ti mit hisztek rólam, 15. vers. És ő megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondatok engem? Ti ki mondatok engem? Jézusnak ez a legfontosabb számára, hogy mi mit gondolunk róla. És Péter felszólal, és ő elmondja a korrekt választ. Tehát eddig senki nem tudta kifejteni, és Péter az első. Ő felszólal, és elmondja a korrekt választ a 16. versben. Simon Péter így felel, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Hát ez az meghökkenő válasz mindenki, micsoda? És Péter ezt kimondta. És mikor Jézus ezt meghallotta, ezt a tökéletes választ, tudta, hogy az Isten, az Atya ezt kifejtette neki. Tudta, hogy ez nem Péter kitalálta, mert eddig senki nem mondta, hanem az Isten ezt megmutatta Péternek. 17. vers. Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, ugye ember vagy, Jónától származol. De nem mint ember ezt kimondtad, hanem mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám, tehát Isten ezt kimutatta neked. Tehát Péter kifejtette és vallomást tett, hogy Jézus Krisztus a várva várt Mesiás és az élő Istennek a fia. És a zsidók, ugye, nagyon jól tudjunk, hogy ők nagyon várták az Isten fiát. Tudták, hogy amikor jön, hogy hatalmas lesz az Isten fia. Az Ószövetséget sokat beszél az eljövendő Isten fiáról, ugye, a Dávid fiáról, a királyok királyról. Ha lenne több időnk, de nincs, de belemennék a második Zsoltárban, ahol olvashatnák a második Zsoltárban, hogy csókoljátok a fiút. És a Zsoltár író mondja ezt a királyok, a világi királyoknak, hogy csókoljátok a fiút, tehát boruljátok le a királyok király előtt. Tehát úgy beszél a második Zsoltárról, az eljövendő Isten fiáról, hogy ő a királyoknak a királya. Dávid fia. És Salomon is tudta ezt. A 72. Zsoltárban olvasunk, amit Salomon írt, aki ugye Salomon volt Dávidnak a fia, szó szerint, és Salomon volt az egyik leghatalmasabb király egész Izrael történetében, de Salomon ebben a Zsoltárban leírja, hogy én nem vagyok a Dávid fia. Én király vagyok, de ahhoz képes, mint az a király, aki jönni fog, ő a királyok királya. Tehát Salomon is előre készítette az Isten népét, hogy tudjunk, hogy jönni fog a király. De ugyanakkor olvassuk Ézsiás 40-től 66. fejezetében, tehát sok versen keresztül, Ézsiás proféta, és máshol is olvassunk arról, hogy az eljövendő Messiás jön. De Péter beszélt, hogy te vagy a Krisztus, a Messiás. Az élő Istennek a fia. És mi tudjunk, hogy a Krisztus, vagy a Messiás, az Ószövetség beszél a Messiásról, hogy ő szenvedni fog. Sőt, ő egy engesztelő áldozat lesz a mi bűnénkért. És ez a szenvedő szolga, ő magára veszi azt a büntetést, amit mi érdemeltünk. A zsidók ezt nem tudták elképzelni, hogy egy szemében fog megjelenni az Isten fia, a királyok királya, a Dávid fia és a szenvedő szolga egy szemében. Ezt nem tudták összetenni az ő fejükben. Péter volt az első, aki ezt kimondta így. Péter mind a kettő bevallotta, vagy megvallotta, és összetette ezt a kettőt. És amikor Jézus ezt hallotta, ezt a vallomást Pétertől, hogyan reagált, amikor először hallotta? Mit mondott Péternek? Többiek, figyeljétek, hallották, mit mondott a Péter? És ha ti is ugyanazt majd fogtok vallani, mint Péter, akkor ti is tudtok majd üdvözölni. Nem. Jézus abszolút nem mondott ezt egyáltalán. Jézus tudta, hogy Péter sem igazán érti, amit ő most mondott. Jézus tudta, hogy Péter majd fogja ezt megérteni, de most ezt ő sem értette még. Amit ő kijelentett, amit ő kimondott, az Isten ezt megmutatta, de valójában nem érti a lényegét ennek az egésznek, sőt a tanítványok nem értették az egészet, ugye? Tehát Jézus hogyan reagált? Mi a következő mondat? Mit mondott itt 18. versben? Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Most Jézus meglepően elkezdett beszélni arról, hogy ő majd felépíti az ő egyházat. Felépíti az ő egyházat. És itt vagyunk az én második pontomnál. Jézus mit fog csinálni? Hát eddig Jézus ugye soha nem beszélt az ő egyházról, és el tudom képzelni, amikor ezek a tanítványok hallották ezt, hogy mit mondott Jézus, hogy fogom felépíteni az én egyházamat, hogy kezdtek beszélni egymással. Mit mondott? Mit mondott? Hát valamit fel fog építeni, az ő egyházat fogja felépíteni. Építkezni fog Jézus, neki van pénze építeni egy házat? Hol fogja ezt felépíteni? Azt mondod, a pokol kapuinál, vagy valamit ott fog építkezni. Micsoda, mit fog? Tehát beszéltek el, nem értették semmit belőle. Hogy értették volna, Jézus soha nem beszélt az ő egyházáról. Érdekes, nem, hogy Péter vallomást tesz, hogy kicsoda Jézus, és Jézus kezd beszélni az egyházról. Most ez a két dolog mi köze egymáshoz? Péter beszél Jézusról, Jézus kezd beszélni az ő egyházról. Ma reggel az a kérdés, hogy amikor te hallod ezt a szót, vagy amikor én hallom ezt a szót, ugye, hogy egyház, akkor mit jut az eszedben? Mintha először hallanál ezt a szót, ott vagy a tanítványokkal, Jézus, mondja, felépítem az én egyházamat. Az mit jelent az a szó? Hogy ők nem értették, de az a kérdés, hogy mi értjük, mi sokszor használjuk ezt a szót, hogy egyház, de mit jelent ez a szó? Mi az egyház, amiről beszél Jézus? Az összes emberek, akik hisznek Jézus Krisztusban világszerte minden időben, erről van itt szó. Teológiailag ez az úgynevezett láthatatlan egyház, aminek nincsen formája, csak emberek vannak. De Jézus most nem erről beszél. Most nem erről beszél. Ha Jézus csak sok emberről beszélt, akkor Jézus úgy válaszolt Péternek, hogy Péter, de vagy az első, aki ilyen vallomást tett, és majd utánad jönnek majd sokan, aki hasonló fognak mondani, mint neked, amit te mondtál, és ők fognak tartozni az én egyházamhoz. Jézus egyháza valójában egy mozgalom, amit ellepi az egész világot, minden országban van, rengeteg ember tartozik hozzá, és győzedelmeskedni fog a pokol felett. Igen, ez így van, olyan, mint egy mozgalom. Vagy az is tudod volna mondani Péternek, mint egy kő, Péter, mert Petra neve, kő, hogy Péter olyan vagy, mint egy kő, és majd utána sokan fognak jönni, aki ők is vallomást tesznek, és én sok kövek lesznek a világban, szanaszét dobálva az egész világban, vagy olyan, mint egy halom kő. De Jézus nem erre gondolkozik egyáltalán. Azt sem mondta, hogy Péter, de vagy az első, és mindenki, aki hisz én bennem, bekerül az Isten országába. Nem, ő beszél az ő egyházról, nem az országáról. És azt mondja, én felépítem az én egyházamat. Így mondta Jézus Krisztus. Én felépítem az én egyházamat. Tehát Jézus valamit fog építeni. És ez több, mint csak egyes emberek, akik hisznek benne. Akik ilyen szanaszét vannak dobálva a világban. Akik tartoznak egy mozgalomhoz. Tehát nem a láthatatlan egyházról van itt szó. Most nem akarok itt teologizálni, de ez egy nagyon fontos dolog. Jézus mit akar itt mondani? Jézus arra beszél, hogy ő felépíti az ő egyházat. Tehát struktúrája van. Nem csak kövek szanaszét, vagy itt halom kő, hanem kövek, ami fel vannak építve. Mint élő kövek, ami épít egy falat. Amit épít egy épület. Jézus erre beszél. Élő kövek, ami fel vannak építve. Ez lesz az én egyházam. Jézus hogy fogja felépíteni az ő egyházat? Azt mondja, hogy ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat. De mi az a kőszikla? Mi lesz az alapja az ő egyháznak? 18. vers, én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat. Tehát van egy egyház, ami vallja, hogy Péter az alapja az egyháznak, ugye? Mert itt két lehetőség, ezen a kősziklán, vagy Péterre gondolt Jézus, vagy amit mondott Péter. Ez a két lehetőség. Én ezen a kősziklán, mi az a kőszikla? Péter, vagy amit ő mondott. És van egy egyház, amit azt vallja, hogy Péterre gondolt, hogy ő lett az első pápa. és Jézus Péterre építi az ő egyházat. Tehát Jézus mit akart ezzel mondani? Péterre építem az egyházamat? Hát a párbeszédtől kiderül mindjárt, ugye? Hogy Péter kimondta ezt a csodálatos és korrekt vallomást Jézusról, hogy ő Messiás, ő Krisztus, ugye? Ő az Isten fia, hiába korrekt válasz volt, kiderül, hogy Péter nem értette. Ő nem is értette az ő saját vallomást, ugye? Tehát nézzük ezt meg, hogy ez nem Péterről van itt szó, hanem az ő vallomásról. 21. versben Jézus elkezd mesélni, hogy felmennek Jeruzsálembe, ahol neki szenvednie kell, mivel ő Messiás, ő megváltó, és aki ő fogja feláldozni az ő életét, értünk, ő lesz az engesztelő áldozat, és Jézus Krisztus tisztában volt ezzel a küldetésével. Jézus Krisztus nagyon tisztában volt azzal, hogy ő miért is jött el ebbe a világba. 21. vers, nézzük meg. 21. Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadni. De Jézus teljesen tisztában volt ebben a tudatában, hogy ő miért is küldött, miért is jött el ide a földre. És itt van a harmadik pontom. Hogy fogja ezt csinálni Jézus? Hogy fogja felépíteni az ő egyházat? Jézus tudta, hogy fel tudjam építeni az egyházamat, nekem szenvedni kell. Meg fogják ölni engem. Én először az engesztelő áldozat lesz, és akkor majd feltámarak a halálból. Így fogom felépíteni az én egyházamat. Tehát Jézus Krisztus tisztában volt azzal, hogy ő nem csak egy proféta volt. Ő nem csak egy elkölcsi példa volt. Ő nem csak egy bölcs tanító volt. Jézus nem is engedte. C.S. Lewis nagyon jól mondta, hogy Jézus nem is engedte, hogy ez legyen egy lehetőség, hogy valaki ezt mondja Jézusról, hogy ő egy jó bölcs tanító volt. Nem. Lehet, hogy egy őrült ember volt. Jézus eljött a világban, és feláldozta magát. Ő szenvedett értük, nem csak egy tanító, ő volt a világ megváltója. Jézus ezt tudta, hogy neki szenvedni kell először. És aki hisz ő benne, aki érti, hogy Jézus Krisztus a király és a megváltó, vallomást tesz, mint Péter, az az illető, őt üdvözülni fog. Üdvözülni fog. De Péter ezt nem értette. Tehát miután Jézus ezt elmondta, hogy ő fel fog menni Jeruzsálemben, és szenvedni fog, és meg fogják ölni, Péter mit csinál? Ő félre hívja Jézus, és elkezdte inteni. Ments meg! Mentsen meg téged, Isten, hogy ez ne történjen veled! Nézzük meg a 22. vers. Péter megint ugye felszólalt, és félrevonta őt, és feddeni kezdte. Isten, mentsen, Uram, hogy ez ne történjen meg veled. És mit mondott erről Jézus Krisztus? És Jézus válaszol egy meghökkenő mondattal a 23. verstől, hogy távozz tőlem, Sátán. Ő pedig fordulva ezt, mert a távozz tőlem, Sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akarata ügyelsz, hanem az emberekére. De miért mondta ezt? Ez nagyon durva. Nagyon durva. Nagyon jól ismerjük Jézus Krisztus, hogy amikor ő beszélt másokkal. És így olyan kemény dolgot mondott Péternek. Azért, mert amit Péter mondott Jézusnak, az hasonló, mint amit Sátán mondott Péternek, amikor kísértésbe vette őt a pusztában 40 napig, ugye? Mi volt az ő mondani való Jézus Krisztusnak? Figyelj, boroljál le előttem, imádjál engem, neked nem kell szenvedni, és így fogod örökölni a országodat. Tehát Sátán ugyanazt akarta mondani Jézus Krisztusnak, kerüljél a szenvedést, neked nem kell szenvedni. Ez a könnyű út. Majd én adom neked, amire te vágysz. A hatalmat adom neked. Nem kell neked szenvednie. És Péter hasonlót mondott most Jézus Krisztusnak. Ma is ez Sátánnak az egyik kedvenc hazugsága és kísértése. És szomorúan sokan beveszik. Sokan azt gondolják, akik hívják magukat keresztények, hogy Jézus szenvedett, hogy nekem nem kell szenvednie. Jézus azért jött, hogy ő magára vegyen az én szenvedésemet, és Jézusnak a célja nekem, hogy én boldog legyek, hogy én egészséges legyek, hogy én gazdag legyek. És ez a hamis evangélium nagyon gyorsan terjed világszerte. Neked nem kell szenvedni. Legyél keresztény, legyél boldog, legyél egészséges, mert az az Isten akarata neked, hogy ne szenvedjél. És stadionok tele vannak emberekkel, akik ezt az evangéliumot hiszik. És Jézus azért mondja, távozz tőlem, Sátán, mert ez egy nagyon durva hazugság. Nagyon távol az evangéliumtól. Nagyon távol az evangéliumtól. Jézus tudta, hogy neki szenvedni kell, és ez nem lehet kerülni. Csak így fog felépülni az ő egyház. Tehát Péter nem is értette, hogy mit jelent, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fiában. Hiába korrekt volt a válasz, nem értette. Nem gondolom, hogy Jézus Péterre gondolt, aki tévedett és Sátánnak hívta, hogy ő lesz az egyház fundamenta. Kicsit így sajnálom Pétert. Jézus olyan kemény volt vele. Jézus, amikor ő beszélt az emberekkel általában, nagyon kedves volt az emberekkel, ugye? Néha kicsit keményen felszólalt a farizeusok ellenti képmutatók, de Jézus soha nem fette senkit így, ilyen keményen. Azért, mert amit Péter mondott, az nagyon durva volt. És Péter és Jézus akarta, hogy ezt tudja, hogy ez nem, ez egy nagyon nagy hazugság. Tehát Péterre nem akarta bízni az egyházat, hogy Péterre építse fel az ő egyházat. Szeretjük a Pétert, de ez, ami jellemző volt Péterről, ugye? Péter többször bátran felszólalt, és később nagyot esett. Azt is tudjunk, hogy Péter volt az, aki azt mondta Jézus Krisztusnak, hogy én soha nem foglak elhagyni. Én foglak téged követni minden áron. És azt tudjuk, hogy egy pár óra múlva háromszor tagadta Jézus Krisztust egy kislánynak is. Péter, ez többször történt. Azt is tudjuk, hogy pünköskor, amit jövő héten fogunk ünnepelni, Péter volt az első, aki kiáltott és bátran felszólalt, és hirdette az evangéliumot a tömegeknek. Ő volt a szóvívő. Igen, de azt is tudjunk Péterről, hogy egy pár év múlva olyan nagy tévedésben esett, hogy Pálnak nyíltan kellett fedeni őt, mert a törvényeskedésben esett. Valahogy kezdett elcsúszni az evangéliumtól. Tehát ilyen volt Péter, egy hirtelen valaki, egy szóvívő, egy bátor valaki, és nagyon szeretjük Pétert. Alig várjuk, hogy a Péterrel tudunk találkozni, hogy ez mesél, milyen, ki volt, hogy volt ez az egész. De Jézus nem Péterre gondolt, ha azt mondja, hogy ezen a kősziklán fogom építeni az én egyházamat. Péterről sehova olvasunk, hogy ő valamilyen nagy egyházi vezető lett. Azt olvasjuk az Apcsal könyvében, hogy Jakab, Jézus testvére, ő lett a vezető az első gyülekezetnek Jeruzsálemben. Tehát Jézus testvére lett a vezetője. Tehát Jézus egyház valójában felépült, de nem Péter lett az alapja. Hanem, azt olvasok Efézus 2:20-ban, hogy az összes apostolok tanítása lett az egyháznak a fundamentum, vagy az alapja. Az apostolok tanítása lett az alapja az egyháznak. Azt is tudjunk, hogy Jézus Krisztus lett a sarokkő az egyháznak. Jézus Krisztus, ő a kőszikla az egyháznak. És Jézus erre gondolt, hogy ez az alapja lesz az én egyházomnak. Péter vallomása a lényege, és nem Péter. Oké, menjünk vissza egy kicsit. Ez egy kicsit ilyen, úgy érzem, hogy ez fontos letenni ezt az alapot, de menjünk vissza egy kicsit. Még nem adtunk választ arra a kérdésre, hogy mi az egyház, amiről beszél Jézus, amit ő fel fog építeni. Mi ez az egyház, amiről gondol? Jézus egyháza hasonlít egy mozgalomról, ami meghódítja ezt az egész világot, és meg fogja támadni a pokol kapuit. Erről van itt szó. És ez olyan jó tudni ebben a sötét világban, amiben élünk, ami körülvesz minket a gonoszság, hogy Jézus egyháza mindig győzedelmeskedni fog. Sátán soha nem tudja legyőzni a Jézus Krisztusnak az egyházát. A Jézus egyháza támadja a pokol kapuit, és győzedelmeskedni fog. De mi ez az egyház, amiről Jézus beszél, amit ő felépít? Nem csak egy mozgalomra hasonlít, hanem egy intézményre is, mind a kettő. Nem csak egy halom kő, hanem fel van építve az egész. Jézus egyháznak van egy bizonyos lelki tekintély, de nem világi tekintély, és hangsúlyozom, nincs itt semmiféle politikai vagy világ tekintély, amiről Jézus beszél, de Jézus azt mondja, az én egyházamnak van tekintély. Következő vers, 19. vers. Mit mondott Jézus? Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is. És amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Most ez mit jelent? Hogy mondjam nektek, nem volt könnyű felkészülni erre a prédikációról, mert egymás után jönnek ezek a nehéz, kemény mondatok, amit ki kell fejteni, és egymásba vannak összekötve egymással. Most Jézus mit akar ezzel mondani? Hogy olyan kulcsot adok neked, amit a megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is. Azt jelenti, hogy Péternek a vallomása felhasználva, az az egyháznak a dolga kideríteni, hogy amikor valaki bizonyságot tesz Jézusra, és kimondja azt, ugyanazt, amit Péter kimondta, hogy Jézus Krisztus a megváltó, ő az üdvözítő, ő a messiás, ő a király. Amikor ez valaki ezt kimondja, akkor az a gyülekezet vezetőknek a dolga kideríteni, hogy amit az illető kimondta, hogy ő tudja, hogy ő mit mond, vagy csak vallja, mint Péter. Hogy ez a vallomás az ő szívében lakozik, érti az evangéliumnak a lényegét. Valójában az övé az evangéliumot. Tehát amit ő vall, leesett a tantusza. Mert itt érthetjük az evangéliumot. Az evangélium olyan egyszerű. Mindenki tudja kimondani, Jézus Krisztus meghalt az én bűnömért. Igen, de nem ez a kérdés. Az evangélium leesett a szívéig. Jó talajt talált, amikor az Isten igéje belement a szívedben. És ez nagyon furcsa hangzik nekünk, hogy gyülekezetnek a vezetőnek a dolga foglalkozni ezzel. Nekünk ez nagyon rosszul hangzik. Miért? Mert mi egy posztmodern keresztény demokráciában élünk. Ha valaki kimondja, hogy ő keresztény, befogadta Jézus az ő szívében, akkor az a mi dolgunk, hogy ezt elfogadjunk, és gratulálunk neki. Mi egy nagyon szubjektív kultúrában élünk. Nagyon személyes ezek a dolgok. Mi engedjünk, hogy valaki eldöntse magának, hogy ő keresztény, vagy nem. És nekem ez nem könnyű erről beszélni. De ezt nekünk tudnunk kell, hogy ez nem mindig így volt az egyház történelemben, ugye? Az egyház történelem inkább az volt jellemző, hogy volt a gyülekezetek, és a gyülekezetek el kellett dönteni, hogy amikor valaki vallomást tesz, hogy ő ez valójában hívő, valójában keresztény vagy nem. És hogy csinálták ezt? Hát írták olyan dolgokat, mint a Heidelbergi KT, amit Lajos éppen elővett, amivel meglepett minket ma reggel. És voltak hosszadalmas kurzusokat, amit tanították őket, és felkészítette az őket, hogy amikor vallomást tesznek a gyülekezet elé, amikor taggá válnak, akkor a vezetők Isten előtt tudnak bizonyságot tenni, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez az ember újjászületett. Hogy az evangélium valójában lakizik az ő szívében. És Jézus erre hivatkozik. Az én egyházam fel lesz építve ezen a kősziklán, az evangéliumon. És az a mi dolgunk, mint presbitírek, segíteni, hogy az emberek kezdenek kapizsgálni, érteni az evangéliumot, segíteni, hogy ez az evangélium valójában az emberek a szívéhez jusson, és hogy mi vállaljunk felelősséget az Isten előtt, hogy igen, azt gondoljunk, hogy igen, leesett neki a tantusz. Megértette az evangéliumnak a lényegét. Ez az egyik legfontosabb mondani való ennek a textusnak, hogy ez a mi dolgunk, hogy az egyház, amiről Jézus itt gondol, ez gyülekezetek. Ezek gyülekezetek világszerte. Sok gyülekezetről gondolt itt Jézus Krisztus. Az ő egyháza, az sok gyülekezetből áll, és ez a mi víziónk a Sarokkő gyülekezetnek, ez a mi víziónk a megyének, hogy legyen még 1000 gyülekezet Magyarországon, aki ugyanúgy gondolkozik, hirdetik az evangéliumot, és segítenek az emberek, hogy bevonuljanak az Isten országában, hogy gyülekezeti taggá váljanak. A mai világban nem divatos erről beszélni. Nagyon sok gyülekezet nem is foglalkozik a tagság kérdéssel, vagy hogy a presbitíreknek valamilyen feladat van itt. Mert ez olyan személyes dolog. Jézus tanít minket, nem erről van itt szó. Jézus gyülekezetek fognak diadalmaskodni, és mi fogunk támadni a pokol kapuit, és mi fogunk itt nyerni. Erről van itt szó. Tehát ma reggel megnéztünk, hogy kicsoda Jézus Krisztus, ő a megváltó, ő a király. Azt is láttuk, hogy mit fog csinálni. Ő fogja felépíteni az ő egyházát. És azt is láttuk, hogy hogyan fogja ezt véghez vinni. Hogy ő meg fog halni értünk, és fel fog támadni a halálból. És itt van a negyedik pont. Mi az, amit ő elvár tőlünk? Mi az ő elvárása felénk a 24-től a 26. vers. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért. Most gondoljunk bele, hogy a tanítványok mit hallották, amikor ezt a meghökkenő mondatot mondott nekik. Felmegyünk Jeruzsálemben, és én fogok szenvedni, és ha akarsz lenni az én tanítványom, fogd meg a keresztet, és kövess engem. Micsoda? Biztos, hogy a tanítványok, micsoda? Ő akarja, hogy mi is menjünk föl vele Jeruzsálemben? Meg fogják ölni őt? Meg fogják ölni minket? Erről van itt szó. Erről van itt szó. És az a kérdés, hogy mi hogyan halljunk ezek a mondatok ma? Ez mit jelent nekünk számunkra? És ezt a negyedik pontot ezt kidolgoztam. Kész voltam elmondani ma reggel, de gondoltam, hogy ezek annyira intim, személyes, értékes, meghökkenő, mély dolgok, hogy ezek megérdemelnek egy külön prédikációt. Nem elég, hogy behelyezem itt a negyedik pontban a prédikációban. Tehát én szeretnék erről beszélni, hogy mit jelent Jézusnak a tanítványának lenni, mit jelent követni őt, mit jelent tagadni magunkat. Ezek félelmetes versek. Ha nem egy kicsit félsz most, mint az első tanítványok, akkor nem érted ezek a verseket. Ezek nagyon kemények. Dietrich Bonhoeffer, aki írt egy könyvet erről a témáról, a tanítványság ára, The Cost of Discipleship, ugye, ő egy lelkész volt Németországban, evangélikus lelkész, és hallotta Jézus hívását az ő életében, és mártírként halt meg az evangéliumért. Ő írt egy könyvet erről, mert tudta, hogy ezek a mondatok, ezek minden evangéliumban szerepelnek. Magyarul ez nem egy kis mellékes téma. Hát Jézus sok mindenről beszélt, és akkor voltak ezeket nehéz, kemény versek. Nem. Ez a lényegező tanításnak. Tagadd meg magadat. Kövess engem. Vedd föl a keresztet. Utánam gyere. Ezek a versek, mondja Dietrich Bonhoeffer, hogy Jézus hív minket magához, és azt mondja, gyere, és halljál meg. Come and die. Erről van szó. Ezek a versek meg kell értenünk, hogy mennyire gyönyörűek, mennyire szépek. Ha akarunk megmenteni az életünket, ha meg akarunk találni az életünket, akkor kövessünk Jézus Krisztus. Jutalma van, boldogság van, minden itt van. Itt ezek a legfontosabb dolgok a keresztény életről. Félelmetes, de aki ezt megérti, örvendezik, és boldog ember, aki megtalálja Jézus Krisztus, ahol énekeltünk az előbb, a legnagyobb kincsünk, ugye? Jézusra építette az egyházat. Ő a feje az egyház, ő a sarokkő, és most őróla akarunk énekelni. És majd ezt a témát folytatjuk, vagy jövő héten, pünköskor, vagy két hét múlva, hogy mit jelent Krisztusnak a tanítványának lenni. Tehát menjünk az Úr elé, csendesedjünk el, csendesítsük a szívünket, és akkor énekelni fogunk, és ünnepelni fogunk Jézus Krisztust. Imádkozunk. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy a kőszikla. Köszönjük, hogy te vagy a sarokkő. Köszönöm, hogy te felépítetted ezt a gyülekezetet. Köszönöm, hogy magadhoz vontál minket. Megengedted, hogy ez a tantus leessen a mi szemünkre, hogy tudjunk kimondani, kifejteni, hogy te vagy az egyetlen megváltó ennek a világnak. És ez igaz. Te vagy a király. És rád tudunk építeni a mi saját kis életünket. És tudjunk ezt a gyülekezetet rád építeni. Köszönjük, hogy te vagy az egyháznak a fundamentum. Milyen jó dolgunk van. Milyen jó dolgunk van. Hogy ebben a gonosz, sötét világ, amiben élünk. Tudhatjunk azt, amikor fölkelünk és hallunk ezeket a borzasztó híreket, hogy a te egyházod győzedelmeskedni fog, és mi fogunk megtámadni a pokol kapuit, mert te küldössz minket. Köszönjük, hogy dolgod van velünk. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy Hitler már régóta meghalt, de te egyházad szaporodik világszerte. És most is szaporodni fog. És most is győzedelmeskedni fog. És köszönöm, hogy te minket bevontál ebben. Hogy te vagy az ember fia. Te vagy az élő Istennek a fia. Köszönjük, Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy aki vagy. Köszönöm, hogy kinyitottad a mi szemünket, hogy lássunk téged. És Úr Jézus Krisztus, kérünk egyfolytában, heteken keresztül, non-stop, 24-7, kérünk, hogy nézz ki minél több embernek a szemét. Hogy minél több ember tudjon vallomást tenni, mint Péter. És hogy értse, hogy miről beszél. Úr Jézus, könyörülj a magyar népen. Könyörülj, hogy sok ezer ember feléberedjen. Hogy sok ezer új gyülekezet legyen Magyarországon. Látod, hogy milyen kevesen vagyunk. és hiszünk, hogy megígérted, hogy a te egyházod egy mozgalom lesz, és terjedni fog. És kérünk, Úr Jézus Krisztus, add ébredést Magyarországon. Add világosságot az emberek szívükben, hogy ne gondoljanak rólad, hogy valamilyen spirituális gurú voltál, hanem az egyetlen megváltó ennek a világnak. A király, az élő Isten fia. Úr Jézus, kérünk, könyörölj rajtunk, újíts fel minket, engedd, hogy lássunk téged, és a de dicsőségedet. Köszönöm, hogy ezt imádkozhattunk az Úr Jézus Krisztus nevében, a de hatalmas nevedben. Amen.